vannak. Világegyház.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Assisiben, a Szent Ferenc Bazilikában Giotto 24 képben megfestette Szent Ferenc életének legjelentősebb eseményeit, és az egyik egy olyan eseményre utal, amely idén 800 éve történt, Szent Ferenc és a szultán találkozása. Ferenc pápa egy Szent Ferenc idézettel fog megérkezni az arab félszigetre, úgy tudom februárban, és valószínű utal erre az eseményre. Uram, tégy engem békéd eszközévé. Két beszélgető társam, Bagyinszky Ágoston, ferences, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára, illetve Csík Tamás történész. Kedves Ágoston, Szent Ferenc miért ment a Szentföldre, és mi volt a jelentősége ennek a találkozásnak?
Assisi Szent Ferenc élettörténetét sokféle megközelítésben, sokféle feldolgozásban ismerjük. A portréja nagyon izgalmas módon áll előttünk filmalkotásokon keresztül, különböző művészeti ábrázolásokban. Ugyanakkor az ő életének ez a mozaik kockája, amely 1219. szeptemberére datálható, hogy ő akkor a Szentföldön jártában ellátogat mai Egyiptom területére, Damietta mellett találkozik Melek el-Kamil szultánnal, ez a kevésbé ismert epizódok közé tartozik. Számunkra, ferencesek számára ugyanakkor nagyon fontos ennek a szentferenci békemissziónak az emlékezete. Nagyon fontos, mert sok ponton értelmezi a ferences önazonosságunkat. Értelmezi azt, hogy az egyház éppen a ferences rendre bízta a Szentföldnek az imádságos őrzését. Azt a szolgálatot, hogy a Szentföldre érkező zarándokokat éppen az ott szolgálatot teljesítő ferences testvérek lássák, vendégül fogadják, avassák be a szent helyeknek a hagyományaiba. Kísérjék, segítsék az ő imádságaikat ezeken a szent helyeken. Aki valamilyen módon már részt vett ilyen zarándoklaton, az tudja, hogy ez életre szóló élmény lehet, amikor valaki Jézus életének a helyszíneivel találkozik. A ferences rendnek a szép szolgálata az, hogy ezen a lelki zarándok úton elkísérje az odaérkezőket. De vajon a sokféle lelkiség, a katolikus egyházban jelenlévő sokféle szeretes rend közül miért éppen a ferencesek kapták ezt a feladatot? Erre a válasz Szent Ferencnek ebben a békemissziójában, Melek el-Kamil szultánnal folytatott beszélgetésében, párbeszédében rejlik. Ugyanúgy, ahogy 1986-ban, amikor Szent II. János Pál pápa kereste a helyszínt, kereste a megfelelő formát a vallások világtalálkozójának az összehívásához, akkor Assisi találta a megfelelő kontextusnak, a megfelelő szellemiségű helyszínnek. Szintén Ferencnek erre a másik vallási hagyományban élő, de istenkereső ember iránti érzékenységére emlékezve.
Csík Tamás levéltároshoz fordulok. Mi az, amit a történelem tudósok tudnak erről a találkozóról? Mi volt a célja Szent Ferencnek?
Annyit tudunk, hogy ez a találkozó megtörtént 1219. szeptemberében. Sajnos közvetlenül arra utaló forrás, hogy miről is beszélgethetett Szent Ferenc a szultánnal. Sajnos erre vonatkozó forrás, nyugati keresztény forrás nincsen. Nem volt ott Ferenc mellett senki, keresztények közül, legfeljebb a társa, úgy tudjuk, egy illuminátor nevű testvér volt az, de őket leszámítva többnyire muszlimok voltak körülöttük, ugye a muszlim hagyományban is egy pozitív eseményként rögzült ez a találkozó, de mégis mi az, ami még ott történhetett? Ferencet ugye a keresztes táborból egy katonailag egy padhelyzetben engedte el a keresztes sereg egyik vezetője, harmadik Honorius pápa legátus, a bizonyos Pelagius bíboros, aki meghagyta ugyanakkor Ferencnek, hogy diplomáciai küldetést nem teljesíthet. Tehát nem hivatkozhat egyetlen egy keresztes vezérre sem, hanem csak és kizárólag saját felelősségére, ahogy megfogalmazták a krónikai írók, minden esetben csak az úrra vetheti tekintetét, csak rá hagyatkozhat. Magyarán hogyha Ferenccel ott esetleg valami baj történt volna, senkiben nem bízhatott volna a keresztes táborból, nem várhatott volna segítséget. Ebben a helyzetben vállalta Ferenc ezt a küldetést, és az, hogy végül az ilyen megfelelő időpontot megtalálta, abban nagyon fontos volt az, hogy a Damietta környékén, ez a város Egyiptomban van, a Nílus deltájának a központja, ott egy olyan katonai patthelyzet alakult ki, aki a muszlim és a keresztes sereg között, hogy valahol egyik se bírt a másikkal. De mégis inkább a keresztesek voltak fölényben, és a szultán éppen egy békeajánlaton gondolkodott, és ebben a helyzetben nyílt Ferencnek lehetősége arra, hogy átmenjen a másik táborba. Egy háborús helyzetben más körülmények között erre talán nem is kerülhetett volna sor egyébként. Legalábbis úgy, hogy Ferenc valóban túlélje ezt a találkozót, egyáltalán nem biztos, hogy erre sor kerülhetett volna más körülmények között. És Ferenc valószínűleg valóban nem hivatkozott a szultán előtt arra, hogy mivel nem tehette, nem kapott rá engedélyt, hogy ő diplomáciai küldetésbe jár, és valószínűsíthető, hogy ekkor valóban Alkamén szultán volt az, aki engedélyt adott Ferencnek és követőinek, ennek az akkor még nem túl nagy szerzetesi közösségnek, hogy a szentföldi szent helyeket adófizetés nélkül látogassa. Ugye Jeruzsálem ekkor muszlim fennhatóság alatt van, és tulajdonképpen a város felszabadításáért indulnak általában a keresztes hadjáratok, még akkor is, hogyha itt éppen Egyiptomba köt ki az a keresztes had. Egy ilyen engedélyt valószínűleg tényleg adott ekkor a szultán a Ferencnek és követőinek, mondjuk úgy ferenceseknek, ennek a kis szerzetesi közösségnek, illetve Ferenc egy húzamosabb időt, pár órát, esetleg pár napot valóban eltölthetett a muszlim táborban, és megfigyelhette például a vallásgyakorlatot és a muszlimok vallásgyakorlatát. Erre későbbi levelei utalnak, amelybe a keresztény uralkodókat is arra buzdítja, hogy hogy a nap egy adott órájában egy közös hierre az egész keresztény világ imádkozhasson, hasonlóan ahhoz, hogy a muszlim világban a muezzinnek a felszólítására teszik az emberek.
Ágoston atyához fordulok, a ferences hagyomány Cselánoi Tamás nyomán hogyan emlékezik erre a találkozóra? Egy eszköztelen, védtelen barát és egy teljhatalmú uralkodó találkozásáról. Mit írt Cselánoi, az első életrajzírója Szent Ferencnek?
Így hangzik a korabeli szöveg. Ferenc megtérése 13. esztendejében újból a Közel-Keletre indult, ahol akkoriban kemény és szívós harcok folytak a keresztények és a pogányok között. Nem félt egyetlen kísérő társaságában a szaracén szultán elé járulni, de ki tudná szóval elmondani, milyen elszántsággal lépett az uralkodó elé, milyen meggyőző erővel beszélt neki, s milyen ékes szólással és magabiztossággal felelt a keresztény hit gúnyolóinak. Mielőtt ugyanis a szultán elé jutott volna, katonái elfogták, de ő sem a szidalmaktól és verésektől nem ijedt meg, sem a kilátásba helyezett büntetésektől nem riadt vissza, sőt a fenyegető haláltól sem rettent meg, de ha így sokan ellenséges érzületet mutattak is irántai szidalmakkal is illették őt, maga a szultán a lehető legnagyobb előzékenységgel fogadta. Általában minden tőle telhető módon iparkodott kimutatni iránta érzett tiszteletét. Többek közt gazdag ajándékok felajánlásával megpróbálta a világ hiú javai felé fordítani lelkét. Mikor azonban meggyőződött róla, hogy a szent következetesen annyiba vesz mindent, mint a szemetet, igen elcsodálkozott rajta, és úgy tekintett fel rá, mint akinek nincsen párja az emberek között. Nagyon épült szavain, és örömest hallgatta őt. Az úr tehát ebben a vonatkozásban nem teljesítette hővágyát, tudnélik a vértanúságot, nem kapta meg, mint ajándékot, hanem egy nagyobb kegyelem kiváltságát tartogatta Ferenc számára.
Köszönöm.
Kollégámnak, Csík Tamásnak a tanulmány, azaz Akta Pintérén a folyóiratnak a frissen megjelent 5. számában olvasható. Assisi Szent Ferenc és Melek Al-Kamil szultán találkozója 1219-ben címmel. Itt van egy alcím is hozzá, és ez az, amit én akkor megragadnék, hogy a ferences szempont is előkerülhessen. Egy 800 évvel ezelőtti esemény történelmi háttere, vallásközi dialógus lehetősége az 5. keresztes hadjárat éveiben. Ugye, amikor a történelem tudománynak a szempontjait magunk elé idézzük, rendszerezzük, akkor a laikus számára is szembeötlő, hogy ennek a környező katonai konfliktusnak mennyi izgalmas részlete mutatott abba az irányba, hogy ez a találkozó ez ilyen olvasatban jelentőssé legyen, mint ahogy a számomra, mai Ferenc számára fontos. A részleteknek, sokszor esetleges részleteknek a koincidenciájáról, izgalmas egybeeséséről, valamiféle kedvező csillagzatnak a jelenlétéről kell beszélnünk, amelyet Assisi Szent Ferenc a maga rendkívüli lelki intelligenciájával, szerzetesi érzékenységével, mondhatnánk azt, a karizmatikus embernek a zsenialitásával megragadott, érzékeny volt az idők jeleire, és ott a konkrét események közepette meghallotta Istennek a sugallatait, azokat az impulzusokat, amelyek azután ezt az eseményt, mint egy ilyen művészi módon kivitelezett békemissziót lehetővé tette. Tehát nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Ferencnek a realizmusa az egy nagyon fontos eleme annak, ahogy ez a történet ma, így 800 év távlatából a mi számunkra megszólal. Ahogyan ő ott a feloldhatatlannak tűnő, mondhatnánk azt, hogy civilizáció közé katonai konfliktusba belép, hát ennek a hat történeti körvonalait azt ő nem tudja felülírni. Nem tudja feloldani, átalakítani. Ott a Damiatta körüli ütközet, ahogyan annak a részleteiről a történész az pontos képet tud elénk vetíteni, azok a katonai konfliktusokban szokásos törvényszerűségek szerint zajlanak. Itt azonban van egy karizmatikus szerzetes, aki a krisztusi szeretet parancsból kiindulva, Krisztus evangéliumában megígért béke után áhítozva valami egészen izgalmas, harmadik utas megoldást keres a konfliktus kellős közepén. Éppen mivel egy ilyen karizmatikus embernek a profétai útkereséséről van szó, ezért nagyon nehéz utánozni Szent Ferencet abban, ahogy ő belép egy ilyen emberileg megoldhatatlannak tűnő konfliktusba. Mégis úgy gondolom, hogy a kérdés, ami máig aktuális a számunkra, az velünk van, és a jubileum évben különösképpen is kihívás a számunkra, hogy hogyan, mi módon tudjuk elkerülni, hogy az ilyen konfliktusokban szokásos forgatókönyveket, ahogyan Martin Luther King fogalmazta, az erőszak spirálnak a sodrát, logikáját, azt meghaladjuk. Hogyan tudjuk elérni azt, hogy ezeket a forgatókönyveket felülírjuk a lélek nagyvonalúságának a ösztönzéséből kiindulva. Hogyha keresem a mai nyelvet ennek a békemissziónak a leírására, amit Ferenc folytatott, akkor a mediációnak a gondolatvilága, fogalomvilága az, ami eszembe jut. Ma nagyon sokat beszélünk arról, hogy hogyan is lehet ezeknek az eszkalálódó konfliktusoknak a sűrejében mégis valahogy a érvényes és hiteles kommunikáció felé lépéseket tenni. Mediátornak hívjuk azt a szemét, aki próbál közvetíteni konfliktusban álló felek között valami módon ezt a harmadik utas megoldáskeresést tűzve ki célul. A mediátor az a béketeremtés, vagy legalábbis valamiféle tisztázás szándékával lép be harmadikként a konfliktusban álló felek közé. A mediátor az segít a félreértéseknek az eloszlatásában, lehetőség szerint a tisztázásában. Segít eloszlatni a konfliktusban szerepet játszó előítéleteket, kitágítja a szereplőknek a látószögét, segítséget ad a személyes gondolkodási korlátok meghaladásában. Nyilván nem dönthet a kulcsszereplők helyett, de megoldási lehetőségeket körvonalazhat. Segíthet tényekre, a másik igazára összpontosítani, egyfajta empátiára vezetheti rá a résztvevőket. Segíthet a konfliktusban álló szereplőknek megérteni egymás igényeit, érdekeit, megint csak e felé a közös megoldás felé. Mai gondolkodási eszköztárunkat mozgósítva, ilyen módon tudnám leírni azt a szerepet, amire Assisi Szent Ferenc ott Melek Al-Kamil szultánnal kapcsolatban a karizmatikus ember intuíciójával rátalált. Thank you.
kellett ehhez a társ is, ez a szultán. Hát ki volt ez az ember, és mi az, ami az ő személyében példaértékű lehet egy ilyen jubilom alkalmával? Szent Ferencről sokat tudunk, róla valószínű jóval kevesebbet. Csik Tamás?
Több muszlim uralkodó volt ekkor a közel-keleti, illetve észak-afrikai térségbe. Ő volt talán a legtekintélyesebb, ebbe az úgy hívták Ajúbida Birodalom, ami a mai nagy vonalakban Irak, Jordánia, Szíria, Szentföld, Szaúd-Arábia, Egyiptom térségét mind magába foglalta, és ő volt ezen belül is Egyiptomnak az uralkodója. Az apja még a nagy egésznek, a nagy egységes birodalomnak az uralkodója volt, aztán az apja halála után szétosztotta három felé ezt a birodalmat, és a legfontosabb terület, ez Egyiptom volt. Ez jutott Al-Kamilnak, és rögtön trónra kerülése után ezzel a keresztes támadással kellett szembenéznie. Ennek a szintén Szent Ferenchez hasonlóan nagyon karizmatikus uralkodónak, de hát ő uralkodó volt, politikus volt, egyéb iránt valószínűleg tényleg egy művelt filozófia, tudományos kérdések iránt érdeklődő ember volt, aki ismerte a keresztény kultúrát is. Egyrészt Egyiptomban nyilván akkor is már éltek keresztények. Nílus delta az egy kereskedelmi szempontból nagyon fontos térség volt, számos keresztény kereskedővel, illetve hát történt egy még Al-Kamil fiatalabb korában egy érdekes eset, ugyanis első Richárd angol király udvarába került lovakként. Az eset különösen érdekes, mert Richárdnak a testvére Johanna Szicília királynő és Al-Kamilnak az apja Al-Adil szultán között szóba került egy frigy is, egy házasság is. Mindez középkori keretek között kell elképzelni, és ennek révén Al-Kamil az angol királyi udvarba is ismerkedhetett a keresztény udvari kultúrával, tehát innen is ismerős volt számára a kereszténység. Egészen eddig a hadjáratig egy keresztényekhez viszonylag toleráns uralkodó lehetett Al-Kamil, majd pedig ezt követően azért már lényegesen szigorúbb arcát mutatta a szultán is a Egyiptomban élő keresztények felé, de itt azért hangsúlyozni kell megint csak az, hogy a szultán személy szerint mit tartott etikusnak, vagy helyesnek, vagy bölcs dolognak, vagy okos dolognak, az függetlenül attól, hogy őnek, az ő hatalmának nem voltak intézményes korlátai Egyiptomban. Ettől függetlenül a körülményekre, a körülötte lévő főembereknek a befolyására, erre tekintette kellett lennie. De ettől függetlenül voltak olyan személyiségjegyei, amelyik alkalmassá tették arra, hogy a Szent Ferenccel való találkozó sikeres legyen. Hát utólag így emlékezünk rá, hogy a béke és a megértés légkörében valósul meg ez a találkozó. Hogy mennyire volt békés és megértő jellegű, ezt egész pontosan, mint már említettem, nem tudjuk, de ehhez kellett nyilván az is, hogy túlélje Szent Ferenc ezt az egészet, egy megfelelő ember, aki lehet, hogy valóban egy nagyon művelt középkori uralkodó volt, de ha érdekei esetleg úgy hozták volna, akkor Szent Ferencnek valóban egy nagyon komoly bántódása is esetett volna.
Szent Ferenc, említettük már, hogy a muzulmánok vallási gyakorlatában talált követendő értékeket is a keresztények számára Bagyinszky Ágoston.
Van egy többé, kevésbé homályos eredetű, mégis az első ferences testvérek ima életéig visszavezethető imádság a kezünkben, amelyet hagyomány sokszor nagyvonalúan azért Szent Ferencnek tulajdonít. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek. Ahol sértés, oda megbocsátás szellemét, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kételj, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol árnyék, oda fényt, ahol szomorúság, oda örömet, és ilyen litánia szerűen folytatódik szépen az imádságos verseknek a sora ritmusa. Szent Ferencet úgy érzékeljük, hogy lenyűgözte a muszlimok ima életének az elkötelezett rendszeressége. Miközben nyilvánvaló, hogy a saját hitét a Jézus Krisztusban kapott teljes kinyilatkoztatásnak kiáró nagyszerűséggel tisztelte, megbecsülte, közben rácsodálkozhatott arra, hogy ezek a tökéletlenebb hit világában élő, ugyanakkor mégiscsak az istenkeresésben elkötelezett emberek, ezek napjában ötször a földre borulva imádják azt az Istent, akik bizony a keresztények ilyen rendszerességgel, hát sokkal ritkábban tisztelnek meg az imádságukkal. Szent Ferenc későbbi írásaiban, a Regulának a szöveg változataiban is tükröződik az, hogy ő buzdítja arra a testvéreket, hogy legyenek ugyanilyen eltökéltek az imádság útján. Felszólítja a népek vezetőit egy hozzájuk írott nyílt levélben, ahogy ma mondanánk, hogy a müezinhez hasonlóan, ahogy az a muszlim világban szokásos, időről időre hívják az embereket imaórára. Valahogy a zsolozsmának a imádságos ritmusát, rendszerességét, mintha szerette volna szeliden kiterjeszteni Ferenc az iszlám világban látott módon, a keresztény Európa népeire is. Ezek egészen konkrét nyomai annak, hogy Ferenc ezt a békemissziót, ezt nem a saját hitének nagyszerűségében elbizakodva élte meg, hanem a megajándékozott embernek az alázatával. Aki meg tudja becsülni Isten ajándékait saját életében, ugyanúgy, mint ahogyan a távol élő, istenkereső embereknek az életében. A szultánban egy nem hétköznapi műveltséggel rendelkező beszélgető partnerre talált rá Ferenc. Egy olyan vallási vezető is volt, ez a hadvezér, ez a politikus, aki vonzódott az iszlámnak egy spirituálisabb áramlatához, a szufizmusnak nevezett, egy Rumi nevű misztikusnak a lelkiségére visszavezethető áramlatához, mozgalomhoz. Feltételezhető, hogy itt két karizmatikus embernek a vallási érzékenysége is rezonált egymásra, miközben a politika szokásos logikájának az erőterében vagyunk. Talán éppen ez a kontraszt teszi nagyon izgalmassá ennek a jubileumi évnek a forrásainak az újraolvasását.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor azt hiszem, hogy a jubileumi esztendő során hallunk még Szent Ferencről, illetve erről a 800 éves évfordulóról.
Igen, akkor lehet ennek értelme, értéke, hogyha megtaláljuk azokat a kérdéseket, amelyek ezeket a történész által leszűrt tanúságokat valami módon átemeli a mi jelenünkbe, és mégsem a jelen szokásos sztereotípiáinak, a szokásos konfliktus forgatókönyveinek az összefüggésében, hanem ebben a számomra fontos, már többször emlegetett harmadik regiszterben.
Bagyinszky Ágoston ferences teológussal és Csík Tamás levéltárossal beszélgettünk Szent Ferenc és az egyiptomi szultán találkozójának történelmi jelentőségéről, tanulságairól, amely esemény 800 évvel ezelőtt történt. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.